Drága testvéreim, olyan csodálatosan jó az Úr, ahogyan énekeltük, és nekem annyira tele van ezzel a szívem, hogy Isten jó, Isten gondoskodik. Isten mindenben ott van velünk, legfeljebb mi nem vesszük észre. Az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, az nem a kedvencem. Ha lehetne rangsorolni témákat, hogy mik azok, amikről nem szeretnék beszélni, akkor ez úgy a top 3-ban benne van. Úgyhogy nézzétek el nekem, ez nem áll annyira közel a szívemhez ez a téma, de az Úr arra indított, hogy vegyem elő újra ezt a kérdéskört, az egyház kérdését, élő kövek, élő templom, ez a sorozatunknak a címe. És hogy előző alkalommal is elmondtam nektek, én már erről a témáról beszéltem egy pár évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, erről a témakörről, és azon gondolkodtam, hogy minek erről megint beszélnek, már egyszer beszéltem róla, és az Úr rámutatott arra, hogy vannak olyan dolgok, amikről viszont nem beszéltem, amik kimaradtak, amik továbbra is aktuálisak, és nem elismételni akarom azt, amiről 3-4 éve beszéltem, hanem kiegészíteni szeretném. Jó, tehát így nézzétek ezt a témát. Sok olyan dologra fogok hivatkozni, amiről korábban már beszéltem, tudom, néhányan nem voltatok itt még akkor, vagy most kapcsolódtok be. Ajánlom figyelmetekbe esetleg, ha mi lemaradtatok róla, hogy vissza lehet hallgatni a weboldalon keresztül, YouTube-on fent vannak ezek a tanítások. Úgyhogy most olyan dolgokról szeretnék beszélni, amik kimaradtak, amikről nem beszéltem akkor, megint csak azt mondom, nem kedvenc témám. Viszont azt látom az Isten igéből, hogy mégiscsak fontos. És oda szeretnék majd visszakapcsolódni, ahol az előző alkalommal abba hagytuk, Efézus levél 4. fejezetéhez, csak egy másik vonatkozását szeretnék most elindulni. A témámnak a címe az Úr napszámosai. Hát ez nagyon furán hangzik. Nem tudom, látjátok-e a képet? Mi van a képen? Két ökör, meg ott valaki ott megy mögötte, talán egy picit, hogyha elveszem a képet, akkor jobban látjátok. Mit láttok ezeken az ökrökön? Be vannak fogva igába, és még? A szájuk is be van kötve. Érdekes, nagyon nehezen találtam ilyen képet egyébként, de azért csak sikerült. Ennek azért van jelentősége. Egy olyan témáról szeretnék beszélni most nektek, ami mondom, nem túl kedves számomra, mert nagyon sok botránkozás van miatta. Nagyon sok embert bosszant ez a téma. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ne a témával foglalkozzatok, hanem azzal, amit Isten igéje mond. Jó? Csak ennyit kérek tőletek, jó? Az első nehéz dolog, ami számomra különösen nehéz, az, hogy a Biblia beszél arról, hogy vannak elöljárók. És mondom, ide kapcsolódnék vissza Efézus 4. fejezetéhez, amiről előző alkalommal is beszéltünk, hogy ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ezt most nem fogom újra elmondani az egészet, csak nagyon-nagyon röviden egy-két gondolatot kiemelnék belőle. Tartottam erről egy elég hosszú előadást Egyházi Hierarchia címen. Úgyhogy csak néhány fő gondolatot szeretnék ebből most kiemelni, úgyhogy az egészet azt meg tudjátok hallgatni. Meg egy másikat is tartottam, ami szintén ide kapcsolódik, annak meg az a cím, hogy mindenki. És ezt nem csak itt mondja Pál apostol, hanem 1 Korintus 12-ben is ugyanerről beszél, Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután adott csodatevő erőket, és így tovább nem fogom az egészet felolvasni, mert egyébként sok ige van, amit szeretnénk nektek mutatni, úgyhogy lehet, hogy néhányan át fogok ugrani, de ott van előttetek, el tudjátok olvasni magatoknak. Szóval, hogy egy nagyon fura dolog számomra ez a téma, mégpedig azért furcsa, Mert hogy ráadásul a Biblia még rátesz egy lapáttal, azt mondja Zsidók 13:14, hogy engedelmeskedjetek elöljáróitoknak, és hallgassatok rájuk, mert ők, mint számadók vigyáznak lelketekre, hogy ezt örömmel ne pedig sóhajtozva tegyik, mert ez nektek nem használ. Ez nektek sem használ. Szóval, hogy Bibliából lehet ilyen igéket kivenni, amivel simán alá lehet támasztani az egyházi hierarchiát, hát van a papság, vannak a pásztorok, meg a tanítók is, ti pedig fogadjatok nekik szót. Mert ez van megírva, engedelmeskedjetek, nekik hallgassatok rájuk. Amit a pap mond, azt úgy kell csinálni, a pap azt mondja, hogy szavazz el erre a pártra, akkor arra szavazol le. Ha a pap azt mondja, hogy mit tudom én, most éppen meg kell gyilkolni XY-t, mert ő eretnek, akkor nyugodtan meggyilkolod XY-t. Mellesleg a történelemben nem egyszer voltak ilyen dolgok. Szóval akkor most hogy is van ez a dolog? Tehát, hogy ez számomra, most magamról beszélek, számomra ez egy nagyon ellenszenves gondolat, ezért is nem akarok róla beszélni. De mondom, erről a témáról, erről az Egyházi Hierarchia című előadásomban többet beszéltem, most csak néhány dolgot szeretnék belőle kiemelni. Azt mondja Jézus, mert akkor lehet mondani, hogy ez itt Pálnak az okoskodása volt, meg a zsidókhoz írt levélnek az okoskodása, de azt mondja Jézus, hogy Lukács 22:24-27-ig Jézus válaszolt erre a ki a nagyobb kérdésre. Majd versengés is támadt közöttük arra, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. Ő pedig azt mondta nekik, a pogányokon királyaik uralkodnak, és akik a hatalmat gyakorolják fölöttük, jótevőnek hivatják magukat. Ti viszont ne így tegyetek, hanem aki a legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb, az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hát most az első ránézésre azt mondanám, hogy hát, hogy tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy nincs közöttetek nagyobb. Ezt mondja Jézus. Jézus azt mondta, hogy szolgál, és ő egyébként nagyobb volt? Hát, mégiscsak nagyobb volt, csak ő szolgált. Aha. Szóval ez egy érdekes gondolat. Tehát, hogy azt mondja, hogy aki legnagyobb köztetek, meg aki vezet. Tehát mégiscsak olyan, van olyan, aki nagyobb köztetek, meg van, aki vezet. Csak mit mond Jézus? Mi az, amiben más az, amit Jézus mond? Mivel hasonlítja össze azt, ahogy a keresztények működnek? Aha, az uralkodók is a királyok, tehát ahogy a világban működik ez a dolog. Tehát ahogy a világban működik az, hogy ki nagyobb, meg ki kisebb, abban látunk egy mintát. Mi az a minta? A nagyok azok uralkodnak, azok hatalmaskodnak rajtuk, és közben meg jótevőnek hivatják magukat. A mi országunk jobban teljesít. Mindent jól csinálunk, és egyébként mindenki ezt mondja, tehát ne értsétek félre, ez nem aktuál politika. Mindenki ezt, nézzétek meg! Egyébként tudjátok, hogy ezt mikor lett leírva? 2000 éve. 2000 éve is ugyanezt csinálták az uralkodók. A mi országunk jól teljesít. A római birodalom jól teljesít. Na, semmi új nincs a nap alatt egyébként. Tehát, hogy ne lepődjetek meg ezen. Mindig ez volt. Jótevőknek hivatják magukat. Szóval, ezt csak azért mondom nektek, hogy van egy minta, amit a világban látunk, és ez semmit nem változik, soha. Mindig hatalmaskodnak rajtuk, mindig jótevőknek hivatják magukat. De most nem erről az oldalról szeretnék beszélni, hanem a másik oldalról, mert Jézus azt mondja, hogy ti viszont ne így tegyetek. Tehát nálatok ne így legyen. És nagyon érdekes, hogy itt nem azt mondja, hogy köztetek nincsen különbség, hanem azt mondja, hogy nálatok ez másként fog működni. A nagyobb, aki nagyobb az, olyan legyen, mint aki legkisebb is, szolgál. És Jézus mire hivatkozott, hogy ezt honnan tudjuk látni? Ő maga mutatott ebben példát. Ő nagyobb volt, őt úgy hívták, hogy mester, meg uram, és mégis szolgált. Tehát ő tényleg nagyobb volt, mint a többi, vezette őket. Tehát nem bocsátották szavazásra, hogy akkor most éppen hová menjünk, és akkor mindenki egyenrangúan döntött, hanem Jézus vezette őket, tanította őket, de mégis azt mondta, hogy nézzétek meg, én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Tehát van itt egy másfajta működés, egy másfajta hierarchia, hogyha lehet ezt hierarchiának nevezni. Na akkor mi van ezzel az igével, amit egy másik helyen mondott, Máté 23-ban, Azt mondja Jézus, ti azonban ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Hanem aki legnagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Hát, hogyha csak ezt az egyigét elolvasom, akkor van különbség. Hát nagyon sok mindent helyre tesz, más dolgokat meg összezavar. Azt mondja, hogy van különbség keresztény és keresztény között? Nincs. Azt mondja, hogy ti mindnyájan testvérek vagytok. Sőt, azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat atyának, meg tanítónak, meg mesternek, mert egy a ti tanítótok, meg mesteretek, a Krisztus egy a ti atyátok, az Isten. Na de akkor most, hogy is ment az előbb, azt olvastuk pont, a leges legelején, hogy ő adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Mi van? Tehát Jézus azt mondja, hogy ne hívassátok magatokat tanítónak, meg mesternek, és akkor puff, bedob közéjük néhány tanítót. Mert azt mondja, hogy ő adott némelyeket. Korintusban ugye azt mondja, hogy Isten pedig az egyházban némelyeket. Tehát Efézusban Krisztussal beszél, egy Korintusban pedig Istenről. Tehát azt mondja, hogy ezt Isten rendelte így. Most akkor hogy van? Amikor itt beszél a Máté 23-ban, akkor itt a világértelemben, ahogyan a tanítókról, meg a mesterekről gondolkodnak, meg az uralkodókról gondolkodnak az emberek, na az, amit láttunk mondjuk azokban a rossz példákban, hogy valaki megmondja a tutit. És akkor azt úgy kell csinálni. Ha a pap azt mondja, hogy kire szavazzál, vagy kit kell megölni, akkor azt úgy csinálod. Mert engedelmeskedni kell. Mert ez van a világban, ez az uralkodás, vagy ez a hatalmaskodás. Azt mondja Jézus, hogy na ilyen ne legyen köztetek. De van egy másfajta tanítás, amit viszont Jézus elrendelt az egyházban. Ez így van, Istentől tanítottak lesznek, de akkor miért rendelt még tanítókat? Mondom, ez kicsit ismétlés, abban az előadásban elég sokat beszéltem erről, meg bővebben kifejtettem. Van egy igevers, ami nekem ezt segített megérteni. 1 Péter 5, 1-től 4-ig. Ezt mondja Péter, a köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, a presbiter azt jelenti, hogy vén, idősebb. Krisztus szenvedésének tanúja és az eljövendő dicsőség részese, legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként, ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Aha. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek az dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Tehát itt megmondja Péter, hogy akkor mi a különbség a kétféle vezetés között? Nagyon jó. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az egyik, az megmondja a másiknak, hogy neked mit kell csinálnod, a másik pedig, hogy megmutatja, hogy figyeljetek, én nekem ez így működik. Látjátok a különbséget? Oh. Tehát akkor mégiscsak van ennek jelentősége, a tanításnak, meg a tanítóknak, de teljesen más. Tehát a tanítók, azok azt mondják el, hogy figyeljetek, nekem ez így működik. Én ezt tapasztalom. Ezt mondja Isten ígéje, én ezt tapasztalom, és ti is tudjátok utánam csinálni. Azt mondja, hogy legeltessétek az Isten köztetek levő nyáját. Miért azok nem legelnek, csak úgy maguknak? Nagyon érdekes, hogy maga Jézus az, aki ezt Péternek mondta. Nem olvasom fel az egészet. János 21:17-ben, amikor megkérdezte Pétert már a feltámadása után Jézus, hogy szeretsz engem, és Péter válaszolt, hogy szeretlek, Uram, háromszor kérdezte ezt meg tőle, és Jézus mind a háromszor azt mondta neki, hogy legeltesd az én juhaimat. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már, amikor ez úgy előjött ez a történet számomra, hogy feljött ez a gondolat, akkor ugye elgondolkodtam az, hogy miért, mi köze ennek a két gondolatnak egymáshoz, hogy szeretsz engem, meg legeltesd az én juhaimat. Mint hogyha azt mondaná Jézus, hogy Szeretsz engem? Igen, szeretlek. Akkor legeltesd az én juhaimat. Nem tudom, emlékeztek arra, amiről előző alkalommal beszéltünk. Emlékeztek rá, hogy miről beszéltünk előző alkalommal? Az volt a cím, hogy hogyan készüljünk az Úr napjára. De mi volt a lényeg? Mire emlékeztek? Az Istennel való kapcsolat, ismerni és követni Krisztust, a személyes kapcsolat. És ez egy szeretett kapcsolat. Tehát ezért mondja Jézus azt, hogy ha szeretsz engem, akkor tudod legáltatni az én jóimat, akkor meg tudod mutatni a másiknak is, hogy hogyan tudják ők is szeretni az Urat. És követni őt. És kapcsolatban lenni vele. Mert hogy erről szól az egész, tehát hogy előző alkalommal beszéltünk, hogy miben kell felnövekedni, miben kell felépülni. Tehát nem elméleti ismeret oktatásról van szó, hanem arról, hogy az Úrral hogyan legyél kapcsolatban. De ebben a kérdésben viszont vannak olyanok, akiknek azt mondta Jézus, hogy akkor te ebben tudod a többieket segíteni. Ildikó mondott nekem egy ilyen példát, nekem ez nem jutott volna eszembe, de hogy vannak ezek a bábák. Nem tudom, tudjátok, hogy mit csinálnak a bábák. Segítenek a szülésben, ők szülnek? Nem. Orvosok? Egyébként nem is orvosok. Legtöbb esetben. Hanem csak mit csinálnak a bábák? Testi-lelki támogatást adnak, hogy az a folyamat, ami egyébként is megtörténik, azt segítenek hozzá. És ez egy foglalkozás egyébként az, hogy valaki bába. Ugye manapság már Magyarországon ez eléggé kialakult, egyébként Amerikában van bábaszolgálat, tehát hogy ez csak Magyarországon nem így működik. Magyarország ugye a szülésznő az, ami kicsit úgy átvette ezt a szerepet, de hogy... És egyébként ezt a kifejezés, hogy bába, ezt átvették így más tudományok is, vagy más területen is használják ezt a fogalmat, hogy valaki mondjuk bábáskodik valaki felett, és akkor nem azt jelenti, hogy akkor osztja neki az észt, hanem hogy nyugodtan lehet hozzáfordulni. Most ez átvitt értelemben. Tehát kicsit olyan barát, tanácsos, akiben úgy meg tudsz bízni, oda tudsz hozzá menni. Tehát ez most a szüléstől elvonatkoztatva, így a hétköznapi életben használják ezt a kifejezést, hogy valaki egy bába. És akkor segíti, mondjuk főleg fiatalok esetében, segíti a növekedésüket, már így a lelki növekedésüket, az érésüket. Lehet hozzájuk fordulni kérdésekkel, aki mondjuk nem a szülő, tehát hogy egy másik személy, akiben meg lehet bízni. Szóval ez egy nagyon érdekes gondolat, és én ezt látom itt, amit Jézus mond, hogyha te azon már átmentél, tehát tudod, hogy azt hogy kell csinálni, hogy szereted az Úr Jézust, akkor tudsz a másiknak is segíteni abban, hogy ő is tapasztalja ezt egyre jobban. És ez Jézus bizonyos embereket megbízott ezzel. Ez a furcsa ebben az egészben. És mondom nektek, hogy alapvetően ellenszembes lenne számomra ez a gondolat, de így egy kicsit elfogadhatóbb. De jön a következő, ami még bosszantóbb ebben az egész történetben. Mégpedig az, hogy ha azt a szót meghalljátok, hogy ingyen evangélium, mit mondatok erre? Ingyen van az evangélium? Jó, oké, Jézus megfizetett, érted, de az emberek számára ingyen van? Hát az emberek számára ingyen van, igaz? De lehet, hogy mégsem. Na, majd mindjárt megnézzük. Jó, tehát most mondom, most ilyen atombombákat dobálok le nektek, hogy lehet, hogy itt fél menet közben kifuttak a teremből, vagy kikapcsoljátok a videót, hogyha interneten hallgatja valaki. De hogy azért szeretném, az igét olvassuk, jó? Tehát nem én fogok ötletelni, nézzük meg az igét. Természetesen Jézus azt mondja, Máté 10:8-ban, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasztatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Tehát igen, az evangélium ingyenes. Igaz? Ezt mondja Jézus, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Egyébként majd a folytatást is meg fogjuk nézni, a következő verset, nagyon érdekes. Egy másik igevers azt mondja, figyétek meg, 1 Timóteus 5:17-18, a vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, Főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak, mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkásom maga bérére. Mi van? Mi van most akkor munkabérről beszél? Az előbb meg azt mondta Jézus, hogy ingyen vettitek, ingyen adjátok. Mi van? Tehát akkor most nem egyről beszélnek? Tehát, és azt mondja, hogy azt mondja az írás, hogy méltó a munkásom maga bérére. Most tényleg ezt mondja? Hol mondja ezt? Meg miről beszél? Nagyon érdekes, hogy hol mondja ezt. Meg fogom mutatni, de előtte egy másik igét mutatok nektek. Lukács 10-ből. Egyébként itt is mondja, de majd megmutatom nektek az előző igét, amit ott Máté 10-ből olvastam, meg fel fogom olvasni a folytatását is. Na nézzük meg Lukács 10:5-9-et. Amikor Jézus elküldte a tanítványit, ezt mondta nekik. Amikor bementek egy házba, először ezt mondjátok, békesség a háznak, és ha ott a békesség fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajta, ha pedig nem, visszatér rátok. Maradjatok abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amit adnak, mert méltó a munkása maga jutalmára. Ne járjatok házról házra, ha egy városban megérkeztek és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. Na mi az a munkabér, amiről Jézus beszél? Csak hogyha ezt az egyetlen igét megnéztek.
Az ellátás.
Konkrétan. Milyen ellátás?
A testi ellátása is.
Konkrétan itt miről beszél?
Étel.
Kaja. Ennyi. Étel. És utána mondja, hogy gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített hozzátok az Isten országa. És ezt azért olvastam, vagy azért idéztem még ide, mert ez a párhuzamos szakasz itt Lukács evangéliumában azzal, mint amit Mátéból olvastunk, hogy nézzük meg még egyszer Máté 10-ből, ott fordított sorrendben mondja, de ugyanaz a lényeg, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasztatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az erszényetekbe, se utitáskát, se két ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ezért gondolom azt, hogy egyébként ez erről szól, mert itt egyértelművé teszi, hogy ezek mik? Arany, ezüst, részpénz, erszény, utitáska, két ruha, saru. Mik ezek?
Javak.
Igaz? Javak. Olyan javak, amik az élethez szükségesek. Meg nem csak az élethez, hanem nekik konkrétan a munkájukhoz, amit csinálnak. És azt mondja Jézus, hogy mit mond nekik?
Hogy ne ők akarjanak magukról gondoskodni.
Ne ők gondoskodjanak magukról, miért?
Mert a munkás az ő bérét, és meg fogja kapni.
Hogyan fogja megkapni a munkás a bérét?
Más által.
Hogy?
Ha megy és végzi a munkát.
Ha megy és végzi a munkát, és akkor honnan fogja megkapni, majd lejön a mennyből, vagy mi? Ugye az előző szakaszból derül ki, hogy hogyan fogják megkapni. Ahol befogadják őket, tőlük fogják megkapni. És ez azért érdekes, mert azért olvasunk a Bibliából egy pár érdekes történetet arról, hogy Jézus megvendégelt 5000 embert két hal, vagy 5 kenyérből, meg 2 halból, meg másszor 4000 embert, ugye, és csak férfiak, plusz gyerekek is, nők. És az apostolokat pedig arra tanította, hogy nem a kenyérszaporításra tanította őket, hanem mit tanított nekik, hogy fognak kajálni? Amit a munkájuk, amit azoktól kapnak, akik befogadják őket. Ez nagyon érdekes, mert hogyha én ezen elgondolkodtam egyébként, hogy hát nem megtehette volna Jézus, hogy figyeltek, tudjátok, hogy fog Isten benneteket ellátni? Hát nézzétek meg, kétszer is megcsináltam, hogy 5 kenyérből, meg 2 halból lehet óriási vendégséget csinálni több ezer embernek. Hát Istennek ez gyerekjáték. Így kell ezt csinálni. Így fog Isten gondoskodni rólatok. Mellesleg Isten tud így gondoskodni az övéről, tehát ezt azért bőségesen bemutatta Jézus. De amikor kiküldte őket, akkor nem ezt tanította nekik. Hogy ez az, ami a minta. Ami érdekes volt számomra az, akkor ezeket olvastam, hogy egyrészt azt mondja Jézus, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok, másrészt pedig Mégis azt mondja, hogy méltó a munkása maga bérére. És ezt egy mondatban mondta, vagy kettő. Egymás után következő mondatban. Mint, így van, mintha ellentmondás lenne a kettő között, hogy akkor hogy van az, hogy ingyen van, és mégis napszámos bért fognak kapni, mert egyébként ez napszámos bérnek számít. Tehát, hogy itt nem azt mondja, hogy kőgazdagok lesznek, hanem, hogy ugye a napi szükségleteik azok fedezve lesznek. Egyik napról a másikra. Tehát, hogy ez napszámos bér, ezért az a cím az előadásnak, hogy az Úr napszámosai. És ezt tényleg ezt tapasztalták egyébként. Tehát Jézus utána megkérdezte őket a szolgálata végén, ez már konkrétan a Getsemánéban volt, mielőtt Jézus meghalt, megkérdezte őket Lukács 22:35-ben, amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e valamiben hiányotok? És azt felelték, semmiben sem. Most nyilván valamit ezzel akart mondani Jézus, és arra most nem akarok kitérni, de a tapasztalat visszaigazolta azt, hogy amit Jézus mondott, az úgy van, az működik. És az működik, amit Jézus mondott, és úgy működik, ahogyan Jézus mondta. És erre majd még vissza fogok térni. Egy másik perspektívát szeretnénk nektek most megmutatni, mielőtt tovább lépek. És szeretném ezt úgy összekapcsolni azzal, hogy Jézus kiküldte a tanítványit, hogy beszéljenek valamiről, amit ők tapasztalnak. Meg amit hallottak az Úrtól, amit ők tanultak tőle. Erre küldte ki Jézus a tanítványait. És ugye ez tovább ment később is. Nem állt meg ez a dolog. Gondolkodtam rajta, hogy most melyik igét mutassam meg nektek először, aztán ezzel kezdem, lehet, hogy visszahivatkozok majd rá. Utána 1 Timóteus 4:12-16-ig. Ezt mondja Pál Timóteusnak. Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek, ugye megint ez a példa, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy példaként legyen. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben és a tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Ez mit jelent, hogy ő mi volt? Presbiter volt is, és tanító volt. Oké. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amely prófétálás által a vének kézrátételével kaptál. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Itt megállnék egy pillanatra, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos dolog. Mit mond neki Pál, hogy mire legyen gondja, meg mivel foglalkozzon? A benne lévő kegyelmi ajándékkal, de nem csak azzal, hanem a tanítással, meg a felolvasással, mert ugye ezt mondja előtte, hogy legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. De nem csak erről van szó, hanem azt mondja, hogy az előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Miről beszél itt Pál? Jó példakép, az mit jelent a gyakorlatban? Hogy? Hitbéli növekedés, tehát hogy a te életedben tapasztaljad azt, amiről beszélsz. És beszéljél róla. Tehát tapasztaljad és beszéljél róla. Mutasd az utat a többieknek. És figyétek meg, hogy erről beszél Pál ténylegesen. Vigyázz magadra és a tanításra. Tehát magadra, hogy te tapasztaljad, és utána tanítsad másoknak is. Maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is, és hallgatóidat is megmented. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amiről itt Pál beszél Timóteusnak. Azt mondja, hogy te ezzel foglalkozzál, hogy te magad növekedjél, és amit te tapasztalsz, arról beszéljél másoknak, hogy ők is meg tudják azt tapasztalni. És ezek a kifejezések nagyon-nagyon megfogtak engem, hogy azt mondja, hogy ezekre legyen gondod, figyelj oda, koncentrálj rá, ne térj el ettől, és majd erre vissza fogok térni erre a gondolatra, mert erről beszél Pál több helyen is. Az apostolok esetében is látunk egy konkrét ilyen esetet, amikor növekedett a gyülekezet, bejött sok probléma, helyzet, ahol nem tudtak megegyezni, és rendet kellett tenni. Nem volt túl jó a helyzet, nem túl szeretetteljes volt az a helyzet, amiben voltak, és úgy érezték az apostolok, hogy ez túlnő rajtuk ez a feladat. És ezt mondták Apcsa 6:2-4, ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták, nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk, az asztalok között kellett rendet tenni, meg igazgatni, hogy akkor most ki szolgáljon az asztalok körül, meg ki nem, hogy legyen a sorrend, beosztani az időket, konfliktusokat rendezni, stb. És nagyon érdekes, hogy azt mondták, hogy nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Testvéreink, választatok ki magatok közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik szellemmel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az ige hirdetés szolgálatát végezzük. Nagyon sajnáltam, hogy ebben a fordításban nem jön át, de ez a végezzük szó, ez egész konkrétan azt jelenti, hogy arra szánjuk oda magunkat. Tehát oda fókuszálunk az ige, imádkozás és ige hirdetés szolgálatára. Tehát ez nem csak annyit jelent, hogy akkor azt csinálgatjuk úgy mellékesen, vagy nem tudom, hanem annak szenteljük magunkat oda, hogy mi ezt fogjuk csinálni. Ez nagyon érdekes számomra ez az egész kép, mert egyébként az, amire azt mondják, hogy nem helyes, az egyébként egy jó dolog lett volna, hiszen megbíztak azzal a munkával szellemmel teljes férfiakat. Tehát nem egy olyan dologról volt szó, ami egy bűnös dolog, vagy felesleges dolog. Egy fontos feladat. Hiszen a 7 diakónust bízták meg ezzel a feladattal, akik közül 2-ről nagyon konkrét dolgokat tudunk. Ott volt közöttük István, meg Fülöp. Mind a 2 olyan keresztény volt, akik által István rengeteg csodát tett. Evangéliumot hirdettek, és így tovább. Tehát, hogy ez egy nem egy ilyen mellékes akármi dolog volt, ami nagyon fontos dolog volt, és azt mondják, hogy nem helyes, hogy mi ezt csináljuk, mert van egy fontosabb dolog, amit nekünk kell végeznünk. És azt mondja erről a dologról, hogy ez mi volt, amit nekik kellett végezniük? Az imádkozás és ige hirdetés szolgálata. És azt mondja, hogy mi nekünk erre kell fókuszálnunk. Ebbe kell az időnket belefektetnünk, és nem szabad, hogy hagyjuk, hogy ettől más dolog eltereljen minket. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kép, amit itt látunk. Szeretnék nektek megmutatni egy olyan ige szakaszt, ahol Pál apostol bővebben beszél erről a témáról, mi pedig 1. Korintus levél 9. fejezetében, ahol arról beszél, hogy most akkor hogy is van ez az egész? Hogy van az, hogy némelyek talán különbek, mint a többi, vagy tényleg vannak, akiknek ez a dolguk, és akkor ők még csak egy másik szellemi szolgálatot sem végezhetnek, mert az elterelni a figyelmüket, és hogy van ez? 1. Korintus 9. fejezetben ezt mondja Pál. Több, egy hosszabb szakaszt fogok olvasni, úgyhogy fel fogom darabolni. 4. verstől olvasom. Nincs jogunk ahhoz, hogy együnk és igyunk? Nincs jogunk ahhoz, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol és az Úr testvére is Kéfás? Avagy csak nekem is Barnabásnak nincs jogunk, hogy ne dolgozzunk? Most megállnék egy pillanatra, jó? Mert elég nehéz értelmezni ezt a szöveget, tehát dupla tagadások vannak benne, minden, szóval nyelvtanilag sem egyszerű, de kezdjük azzal. Tehát azt kérdezi Pál, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy együnk és igyunk? Tudom, Károlyban egyébként szabadság van, tehát hogy ott úgy olvashat, hogy nincs szabadságunk arra, de hogy konkrétan ugye a szabadok, vagy szabadságok azok a polgároknak voltak, akik teljes jogú állampolgárok voltak, nem pedig rabszolgák, akiknek nem voltak jogaik. Tehát a szabadság az inkább a jogokhoz kötődött, úgyhogy szerintem ez egy jó megközelítés, hogy jogunk hozzá. Jó, csak hogy esetleg máshogy ismertétek ezt az igét. Tehát szerintem jó az a fordítás, hogy nincs jogunk hozzá. És hogyha végigolvassátok, magatoknak olvassátok el ezt a szakaszt, erről beszél Pál, jogokról beszél, kiváltságokról. Azt kérdezi, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy együnk és igyunk? Mire gondol itt Pál? Mi az, hogy joga arra, hogy enni és inni? Hát miért mindenkinek van joga enni és inni, nem? Tehát, hogy nem arról beszél, hogy akkor most itt van egy pohár víz az asztalon, és akkor nincs jogom felvenni és meginni. hanem figyeljük meg, hogy miről beszél konkrétan. Azt mondja, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol és az Úr testvére is Kéfás. Tehát az apostolokról beszél, az Úr testvérei, kik voltak az Úr testvérei, tudjátok? Jézus testvérei, kettőt is megnevez a Biblia, akik Jakab és Júdás. Ők levelet is írtak egyébként, tehát Jakab levele meg Júdás levele, azt Jézus testvérei írták. Tehát nem a Zebedeus fia Jakab, meg nem az Iskariótes vagy a harmadik Júdás írta azokat a leveleket, hanem azt a két levelet, amit a Bibliában találunk, Jakab levele meg Júdás levele, azt Jézus testvérei írták. És Kéfás, aki pedig Péter. Tehát Kéfás az a héberül, ugyanazt jelenti, mint a Péter, kőszikla. Szóval, hogy arra hivatkozik, mire hivatkozik, hogy mit csinálnak ezek az apostolok, esznek, isznak is, viszik a családjukat magukkal. Nem tudom, ebbe belegondoltatok-e már valaha is, de az, hogy vinni a családot, az pénzbe kerül. Nem szeretem a Jézus filmeket, mert nagyon sok olyan dolog van benne, ami szerintem bibliátlan, de van egy kortárs Jézus film sorozat, ami szerintem, amiből nagyon sokat lehet meríteni, ez a Chosen, hogy valakit érdekel, ajánlom figyelmetekbe. Van benne egy nagyon érdekes dolog, amire felfigyeltem, hogy úgy tényleg elképzelték azt, hogy amikor Jézus ment a tanítványival, akkor úgy az hogy zajlott a hétköznapokban? Tehát úgy kicsit belelátva ugye a Biblia alapjai mögé, meg a sorok közé, és hogy ott többször előfordult az, mondjuk ott a filmben ott így ábrázolták, de úgy elképzeltem, hogy kimentek ugye a házaikból, és amikor úton voltak, akkor sátoroztak. És közben valamit enniük kellett, ugye van egy ilyen konkrét ige, amit meg is említ, hogy Jézus elküldte a tanítványait Samária egyik városába, hogy ott vegyenek ételt. Tehát, hogy logisztikai ügyeik is voltak, amiközben mentek, közben kellett venniük kaját, vittek magukkal, ugye ezért is volt probléma ott az 5000 megvendégelés, hogy azon kezdtek el gondolkodni, hogy honnan fognak nekik annyi kaját venni, mert egyébként ezt csinálták. Vagy hogyha valahová bementek, akkor ott megvendégelték, de egyébként nekik kellett a pénzből venniük ennivalót, és erre is olvasunk példát, hogy beküldte Jézus a tanítványit, tehát nem ők találták ki, hanem beküldte őket egy városba, hogy vegyenek ennivalót. Tehát, hogy pénzbe került nekik az, hogy ők utaztak. Na majd erre fogok még egy igét mondani, de... Tehát, hogy erre hivatkozik itt Pál apostol, hogy figyeltek már, hát itt van Péter, meg Jakab, meg Júdás, meg a többi apostol is, hogy nekik is pénzbe kerül az élet. És azt mondja, hogy avagy csak nekem is, Barnabásnak nincs jogunk, hogy ne dolgozzunk? Húha. Hát mire gondol itt Pál? Hogy egy kicsit nyakatekert a megfogalmazás, de... Így van. Tehát hogy pont arról beszél, hogy csak nekem is, Barnabásnak. Tehát, most akkor fordítsuk meg a dupla tagadást, tehát a többieknek joguk van ahhoz, hogy nem végeznek pénzkereső munkát, nincsen állásuk, és mégis esznek és isznak, és viszik, még a pereputyot is viszik magukkal. Tehát, hogy ez volt a realitás akkor, tehát, hogy Pál apostol a realitásokra kérdezett vissza, nem a levegőbe lövöldözött, tehát nem olyan dolgokról kérdezett, ami nem úgy működött. Szóval ez egy érdekes dolog. És utána pedig hétköznapi példákat, az olvasom tovább. Ki katonáskodik a maga zsoldján? Ki ültet úgy szőlőt, hogy nem eszik annak gyümölcséből? Vagy ki legeltet úgy nyájat, hogy nem iszik a nyáj tejéből? Milyen foglalkozásokat említ? Katona! Így van, tehát két mezőgazdasági munkát, az egyik egy szőlész, a másik meg egy pásztor. És azt mondja, hogy mi a közös ezekben? Hát a katona esetében ő nem termel semmit. De valaki megbízza. Akkor mi a közös ebben a háromban? Nem mindegyik bért kap. A katona bért vagy zsoldot kap. A többi nem bért kap. Honnan kapja az ellátást? Azt, amit csinál. Így van. A munkájából. Tehát azt, amit csinál, amit dolgozik, abból él meg. Így van, ez a közös bennük, egyetértetek? Tehát, hogy pont ezért hozza a katonát, mert a katona ő mástól kapja a zsoldját, a földművesű a saját munkájából közvetlenül, tehát, hogy élelmiszert termel, tehát akkor az élelmiszert ő is megeszi, amit termel. Jó esetben ma már nem biztos, hogy mindig így van, mert lehet, hogy valaki olyan élelmiszert termel, hogy azt mondja, hogy én meg se eszem, mert... Jó, de itt most az akkori világban, hogy normális körülmények között, tehát, hogy én termelek otthon valamit, akkor azért termelem, mert én abból szeretnék enni is. Jó, és ez egy teljesen logikus gondolkodás, hogy azért csinálom, mert az a megélhetésemhez, meg a családom megélhetéséhez, ugye itt az előző is ott van, hogy a feleségüket, meg akkor nyilván a gyerekeket is, hogyha voltak, akkor magukkal vitték. Velük mentek. Ők is megéltek belőle. És nyilván ezek a dolgok, ezeket mindenki a nem csak saját magáért csinálja, hogy akkor én élek, de a családom meg ott pusztuljon, nem, hanem a családját is ellátja az ember abból, amit csinál. Ez a normális. Nagyon érdekes, hogy Timóteusnak ugyanezekről beszél. Nagyon hasonló foglalkozásokat említ Timóteusnak is. 2 Timóteus 2-ben, 3-tól 7. versig azt mondja, vállald velem együtt a szenvedés, mint Jézus Krisztus jó vitéze, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Fontold meg, amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Akkor mi is fontoljuk ezt most meg. Miről is beszél Pál? Azt mondja, milyen foglalkozásokat hoz? Katona, ez ugyanez, mint ez előbb, aztán sportoló, és a harmadik pedig a földműves. Tehát ebből már 2 ugyanaz, mint a Korintus levélben, és figyeljétek meg, hogy itt mond, itt egy picit más van a fókuszban az első 2 példánál. Mit tanít ebből Pál apostol? Mit csinál egy katona? Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy valaki beleelegyedik az élet dolgaiba? Egy katona esetében. Önellátó kezdeni, mert egyébként a katona az miből él? A zsoldból él. Így van. Tehát az élet dolgaiba való beleelegyedés, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő megpróbálja önmagát ellátni. Ő gondoskodik majd saját magáról. Ez mihez vezet? Nem tudja azt teljesíteni. És ez a munkáltató felé mit jelent? Fog tetszeni a munkáltatónak ez? Hát nem. Tehát ő azért nem foglalkozik az élet dolgaival, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Tehát, hogyha ő ezt jól akarja csinálni, akkor mit kell csinálnia? Koncentrálnia a feladatra, teljes erőbedobással arra kell fókuszálnia. Ő nem teheti meg azt, hogy ő más munkát is úgy fusiba végez. Ő neki arra kell koncentrálni, hogy ő katona. Egyébként nagyon érdekes, tanultuk így a... Isfiamon most éppen kiment, de hogy tanultuk tavaly a spártaiakat. Nem tudom, történelmi ismeretekben mennyire vagytok jók. Spártában mivel foglalkoztak az emberek? Az átlag emberek? Hogy? Harcosokat képeztek. És ez mit jelentett a gyakorlatban? Egész nap azzal foglalkoztak, így van. Tehát őnekik az volt az életük, hogy ők katonák voltak, egész nap azzal foglalkoztak, hogy ők edzettek, gyakorlatoztak, és a katonáskodással foglalkoztak. Tehát, hogy ilyen dolgokra hivatkozik Pál, csak hogy értsük, hogy miről van. Szóval egyébként a mai világban is ugyanígy van, aki professzionális, tehát hogy hivatásos katona, az most is ugyanezt csinálja, hogy egész nap, tehát hogy ő foglalkozásszerűen űzi ezt, és azzal foglalkozik, hogy ő gyakorlatozik, edz, lőgyakorlatokon vesz, és stb. Hogy amikor szükség van rá, ő a top formában legyen, és tudjon teljesíteni afelé, aki őt harcosává fogadta. Ez nagyon érdekes kép. A következő kép azt mondja, hogy ha valaki versenyez, azt mondja, hogy ha nem szabályszerűen versenyez, akkor nem nyer koszorút. Miért? Nem az, hogy nem szabályszerűen versenyez valaki. Hát ugye csalás az nekünk benne van a pakliban, de akkoriban nem volt doppingszer. törvényszerűségei vannak, én inkább így fogalmaznám meg, nagyon jó, amit mondtál. Tehát, hogy bizonyos törvényszerűségeket be kell tartani ahhoz, hogy valaki eredményt érjen el. Egy másik helyen mondja ezt Pál, ezt most nem idézem, de hogy azt mondja Pál, hogy én megzabolázom a testemet, úgy, mint aki, mint egy futóversenyzőhöz hasonlítja magát, akik futnak, hogy elnyerik azt a koszulút, ők megzabolázzák a testüket, tehát mértékletesen kell nekik táplálkozni, nem mindegy, hogy mit esznek, mikor kelnek, mikor fekszenek, mit csinálnak, mivel töltik ki a napjukat, nem lehet bizonyos ételeket, italokat fogyasztani, mert hogyha megváltozik a testüknek a működése, akkor nem fognak tudni teljesíteni. Tehát, hogy megint csak mi a tanulság ebből? A versenyzőből? Hogy oda kell tenni magát, és teljesen arra fókuszálni, amit csinál. Ha én versenyző vagyok, akkor én azzal foglalkozom. Ha én katona vagyok, akkor azzal foglalkozom. És nem terelhet ilyen más a figyelmemet más irányba, mert akkor nem fog tudni teljesíteni. És a legutolsó, amit mond, hogy ugye ez a földműves példa, megint azt mondja, hogy neki kell először részesülnie a gyümölcsből, a föld gyümölcséből. Tehát, hogy a földműves is azért csinálja, amit csinál, mert abból ő élni fog. Az fog neki profitálni, ő nem mással foglalkozik mellette, hanem ő abból akar megélni. Tehát nagyon érdekes, hogy Pál ezeket mondja Timóteusnak, és azt mondja, hogy fontold meg, amit mondok. Ezen gondolkodjál el. Ezek világi szakmák, a világban így élnek az emberek, így dolgoznak az emberek, és így élnek meg a munkájukból. Így tudnak sikeresek lenni, hadd tegyem hozzá. Ezzel a hozzáállással. Na, térjünk vissza a Korintus levélhez. Csak emberi módon mondom ezeket? Nem, de ezt mondja a törvény is. Mert Mózes törvényében meg van írva, ne kösd be a nyomtató ökör száját. Talán csak az ökrökre van Istennek gondja? Nem, de ránk való tekintettel mondja mindezt. Mert mi értünk iratott meg, hogy aki szánt, annak reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel teszi, hogy részesedik a termésből. Látjátok, hogy ugyanazt mondta, mint Timóteusnak? A földművesnek kell először a termésből részesülnie. Tehát ezeket a gondolatokat mondja itt, ugyanazt mondja Timóteusnak is Pál. Tehát azt mondja, hogy azzal a reménységgel szánt, meg csépel, hogy részesedik a termésből. Mert ez egy érdekes gondolat, hogy a szántás az a mezőgazdasági munkának melyik fele? Az első. És a cséplés? Az meg a vége. Tehát amikor szántok, az még a vetés előtt van, a cséplés az pedig már az aratás után. Tehát azt mondja, hogy elejétől fogva a végéig. Minden, amit csinálsz, azért csinálod, mert részesedni fogsz a termésből, abból a munkából tenni fogsz. Ezt mondja Pál. És azt mondja, nagyon érdekes, tehát a tanulság az egészből, mert ez most csak ökör, meg igavonó állat, meg mit jelent, erre visszatérek el az ökörre, de hogy azt mondja, ha mi nektek szellemieket vetettünk, nagy dolog az, ha testi javaitokat aratjuk. Hú. Ez mit jelent? Ugyanaz, mint amiről Jézus beszélt, hogy méltó a munkás a bérére, hogy amit mondott Jézus, hogy akik befogadnak, azok fognak gondoskodni rólatok. Tehát ezt mondja Pál. Szellemieket vetettünk, és testieket aratunk. Mik ezek a testiek? Ezek valami bűnös dolgok? Tehát, ugye azt a szót meghalljátok, hogy testiek. Károlyban így van, hogy testieket, de itt egy kicsit pontosabb a fordítás, hogy testi javakat. A hétköznapi élet, tehát ugye a Bibliát azt nem lehet megenni. Szellemileg lehet ellen táplálkozni, de attól még az ember éhen tud halni. Tehát, hogy a testi életnek a táplálásához, ahhoz testi ellenre van szükség. És erről beszél Pál apostol, hogy hát, hogy most, hogyha visszamegyünk az egész példázat sorra, meg amiről eddig beszéltünk, miért mondja az, hogy ha mi szellemieket vetettünk, nagy dolog az, ha testi javaitokat aratjuk. Mi ennek az alapja? Tehát azért így van, tehát most csak szeretném átfogalmazni, amiket mondtatok, mert jókat mondtok. Tehát, hogy minden foglalkozást akkor tud valaki jól űzni, ha oda teszi magát rá, hogyha tényleg azzal foglalkozik, és nem pedig szétszórja az erőit. Akkor tudja becsületesen csinálni. következetesen. És hogyha van, aki egy foglalkozást csinál, azt azért csinálja, mert meg fog belőle élni. Ezt a két dolgot mondja itt Pál apostol, de javítsatok ki, hogyha nem ezt mondja. És ennek a fényében mondja azt, hogy hát, hogyha mi szellemieket vetettünk nektek, nekünk ez a foglalkozásunk, erre tesszük oda magunkat, akkor olyan nagy dolog, hogy azt várjuk, hogy ebből meg fogunk élni. Elvileg természetes kellene, hogy legyen mellesleg. Most lehet, hogy egy kicsit furán néztek, hogy most akkor miért beszélek erről? Miért beszélt erről Pál Korintusban szerintetek?
Oka volt
rá, mert valószínűleg a korintusiak is úgy gondolkoztak, mint ma is nagyon sok ember. Jó? Tehát nincs új a nap alatt. Mert hogy gondolkodik nagyon sok ember? Hát egyrészt, hogy csak élvezzük a javakat, és hogy gondolkodnak mondjuk azokról, akik mondjuk szellemieket vetnek? Hát igen, vagy mondjuk, hát hogy ingyen élők meg nem csinál semmit. Egyébként tényleg vannak, akik nem csinálnak semmit, tehát van oka erre, hogy vannak, akik, Pál is beszél erről, meg Péter is, hogy van, akik csak nyerészkednek. Vagy dúsgazdagok, és már millióik vannak, meg villában laknak. Ilyenek is vannak. És ez úgy azt mondja az ember, hogy hát hogyha most miért akarnak engem kifosztani itt a hétköznapi kis életemet élem, meg járok itt a mókuskerékből, meg ott nem csinál semmit. Ne gondoljátok, hogy ez egy új gondolkodás. A korintusiak is így gondolkodtak 2000 évvel ezelőtt. Pedig egyébként nekik azért jól ment a szekér, tehát Korintus egy gazdag város volt. Tehát ez nem feltétlenül anyagi jóléthez kötődik, hogy valaki így gondolkodjon. Szóval ez a gondolat, hogy ne kösd be a nyomtató ökör száját, ezt írt a Timóteusnak. Most már egy kicsit talán jobban összeáll a kép, hogy akkor mire gondolt Pál. 1 Timóteus 5:14-18. A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak, mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkása maga bérére. Tehát most már mind a két szakaszt megnéztük, ahol ezeket mondja az írás. Tehát az írás, az valójában egyrészt ugye Mózes könyvében van, azt mondja, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, konkrétan 5 Mózes 25:4, ezt most nem idéztem be, de ezt mondja szó szerint. És a másik, hogy méltó a munkása maga bérére, ezt pedig kimondta, az Úr Jézus. Így van. És akkor mit jelent ez a kettős megbecsülés? Erkölcsileg is, anyagilag is. Tehát, hogy ez a megbecsülés, ez egyébként megnéztem ezt a szót is, hogy mit jelent ez a megbecsülés. Hát körülbelül ugyanazt, mint amit magyarban jelenti. Mit jelent az, hogy megbecsülni valamit? Értékelni, vigyázni rá, megtartani, inkább a másik jelentése. Fontos, ez értékelni. Mit értékelünk? A munkáját. Tehát amikor értékről beszélünk, akkor ott nagyon sokszor meg ezt a szót használjuk egy másik értelemben is, akkor azt mondjuk, hogy megbecsüljük valaminek az értékét. Biztos hallottátok már ezt a szót. Értékbecslés. Mire használjuk ezt a szót? Egy ingatlannak az árát, amikor megbecsüljük. A valós értékét, a piaci értékét megbecsüli valaki, aki ért hozzá. Tehát itt igazából ezt a szót használja itt Pál. Hogy kettős megbecsülést érdemelnek, hogy a munkájukat fel kell értékelni. Vagy hát értékelni kell, hogy ők mit, hogy annak értéke, ne inkább úgy mondom, hogy annak a munkának, amit ők végeznek, annak van értéke. Fáradoznak, így van. Tehát ők, akik oda teszik magukat, az egy munka, és annak van értéke, és erre ezzel veszi összefüggésbe, hogy mert azt mondja az írás, méltó a munkása maga bérére, meg a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját egyébként. Csak ide visszatérnék egy pillanatra ehhez az egyetlen igéhez, mert erről végül is nem beszéltünk. Mi van ezzel a nyomtató ökörrel? Mi az, hogy nyomtató ökör egyébként? Szántó, így van. Tehát amikor az ökörnek a nyakába tették az igát, és beállították, hogy akkor szántson, azt hívták nyomtatásnak, hogy nyomja, viszi magával az igát, viszi maga után az ekét. Így van. És miért mondja azt, hogy ne kösd be a száját, szerintetek? Tehát, hogy miközben ő dolgozik, közben neki Hadd egyen. Vannak neki, így van, vannak neki igényei, neki vannak szükségletei. Hadd töltse be, hadd legyen betöltve az ő szükséglete is menet közben, miközben végzi a dolgát. Tehát ugyanazokról beszél Pál apostol, tehát végig ugyanaz a gondolatmenet. Tehát azt mondja, hogy ha mi szellemi munkát végzünk, ezt mondja Pál magáról, meg Barnabásról, vagy akár az apostolokról, akkor közben mi nyugodtan aradhatjuk, mi részesülhetünk a ti testi javaitokból, tehát az ellátásotokból.
Az is egy teljes ember.
Így van, nagyon jó, amit mondtál. Tehát, hogy ezeket ők felismerték azt, hogy ez teljes embert kíván, és egyébként a gyakorlat is azt mutatja, hogy nem lehet. Tehát, hogyha az ember megosztja a figyelmét, akkor nem tud egyikre is, meg másikra is figyelni. És szeretnék visszakapcsolódni ide, hogy akkor Pál apostol levonja ebből az egészből a tanulságot, és bejön az, amit említettél, Peti, a tized kérdés. 1 Korintus 9.13.14-ben. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyről táplálkoznak, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárról részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát ez, hogy a szent helyről táplálkoznak, meg az oltárról részesednek, ez mit jelentett a gyakorlatban? Tudjátok? Így van, tehát két dolgot jelentett. Egyrészt azt, hogy ugye a papok, akik ott voltak a szentélyben, őket Isten hívta el erre a szolgálatra, ő hozzájuk, amikor vittek áldozatot, akkor nem minden áldozatot égettek el egy az egyben, hanem voltak olyan áldozatok, amiknek egy részét megkapták a papok, tehát a húst, amit megehettek. És nem csak ők, hanem a családjaik is. És emellett még kaptak tizedet is. Tehát azt mondja, hogy akik az oltár körül forgulnak, az oltárról részesednek. Tehát, hogy ez egy ószövetségi előkép, hogy azt mondja Pál, hogy az ószövetségben ezt Isten példaként adta, hogy akik a templomban dolgoznak, úgymond szellemi munkát végeznek idézőjelben, mert az itt csak testi volt, fizikális volt, de egy szellemi munkának volt az előképe, azok részesültek azokból a javakból, amiket oda hoztak. Ők abból éltek, megéltek belőle. Egyébként ott is voltak visszaélések ebből. Éli fiai létrehozták Éli fiai húsboltot. Szóval próbáltak ott is ügyeskedni. Tehát volt erre példa visszaélésre ott is, de a visszaélés az nem érvényteleníti azt, hogy az Istennek mi a terve. És azt mondja, hogy így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Mikor rendelte el ezt az Úr? Amikor azt mondta, hogy méltó a munkása a maga bérére. Tehát nem az Éli fiai húsboltról beszélt, nem az ilyen típusú rendelésről, hogy akkor legyen villád, meg mit tudom én, magánrepülőgéped, hanem a megélhetés, meg a család megélhetése, mint ahogy egyébként ott a papoknál ez így volt, hogy ez biztosítva legyen. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Na akkor, hát most, ha most elég kellemetlenül érzitek magatokat, akkor most csinálunk egy nagy dupla csavart. Egy verset kihagytam is, míg utána mond Pál egy hosszabb részt, és a végén leszűri a tanulságot. 1 Korintus 9.12. Ha másoknak joguk van ehhez, mennyivel inkább nekünk? De mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, hanem mindent eltűrünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. És utána végigviszi ezt a gondolatot, és a 18. versben leszűri a tanulságot. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásomban ingyenessé teszem az evangéliumot, és nem élek vissza az evangéliumhoz kapcsolódó jogommal. Egyébként megnéztem, ez egy kicsit zavart engem az a szó, hogy nem élek vissza, nem visszaélést jelent ez a szó, hanem egyszerűen csak a... Inkább azt mondanám, hogy nem bármi áron élek vele. Tehát, hogy nem használom ki a jogomat. Nem érvényesítem. Ez kicsit olyan, mintha mondjuk valakinek van határvitája, és akkor a szomszéd azt mondja, hogy az egyik karót arrébb teszi egy 20 centivel. És beperelhetném, jogos lenne, és azt mondom, hogy nem érdekel. Nem élek a jogommal. az nem visszaélés, mert jogom lenne hozzá, de azt mondja, nem számít. Jó? Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, mert egyébként, hogyha most visszakanyarodok ide a tized fizetésre, ugye sok keresztény úgy áll ehhez a témához, hogy a tizedet fizetni kell. Ha fizesz tizedet, akkor Isten megállt, ha nem fizesz tizedet, akkor Isten megátkoz. Na de az a helyzet, hogy a tized fizetés az Ószövetségben kötelező volt, és a papoknak is kötelező volt elfogadni, abból élni, és kötelező volt nekik nem dolgozni semmi mást. Pál apostol pedig azt mondja, hogy ő pedig szabad volt arra, hogy ne éljen ezzel. Tehát, hogyha szabad nem élni ezzel, akkor nem kötelező fizetni sem. Jó? Tehát, hogy ezt egyszer s mindenkorra tisztázzuk. Új szövetségben nincs kötelező tized fizetés. Vagy bármi ilyesmi. Önkéntes adományok vannak. És majd erre rá fogok térni, a Filippi levélben látunk egy nagyon szép példát. Viszont Pál apostol azt írja, hogy ő, neki joga lenne ehhez, tehát ez az Úrnak a terve, ez az Úrnak a rendelése, hogy ő hogyan gondoskodik az evangélium szolgáiról, mert azt mondja itt az előző versben, ezért írtam ezt itt, az evangélium szolgái, akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. És ez nem azt jelenti, megint csak hangsúlyozom, hogy visszakanyarodok az elsőhöz, hogy nem azt jelenti, hogy akkor van a klérus, meg vannak a laikusok, hanem mit állapítottunk meg az elején az előjárók felől. Példát mutatnak nagyon jó. Tehát ők több időt fordítanak erre, és hamarabb megtapasztalják a dolgokat, mint a többiek, és utána ebben tudják a többieket is segíteni, hogy ők is megtapasztalják ezt, jó? Tehát, hogy erről beszélünk, ilyen előjárókról, ilyen evangélium hirdetőkről, akik másokat hozzá tudnak segíteni ahhoz, hogy ők is megtapasztalják azt, amit én már tapasztalok. Jó, tehát nem a emeritus professzorokról beszél Jézus, mert azt mondta Jézus, hogy ilyeneknek ne hívassátok magatokat, hogy én teológia doktora vagyok, meg egyebek. Tapasztald meg, és beszélj a tapasztalatodról, ebben ezzel tud segíteni a többieknek. Tehát, hogy ez mindig itt legyen a képben, amikor erről gondolkodtok. Tehát azt mondja, hogy Pál apostol, hogy nekem ehhez teljesen jogom lett volna az evangélium szolgájaként, de azt mondja, hogy én nem éltem ezzel a jogommal. Miért? Ne találjanak rajta fogást, mert ők mit gondoltak? Mi volt a gondolkodásuk? Hogy ingyen élő. Így van. Csak le akarja őket fejni.
És hogy ezt ne tudják mondani.
Így van. Tehát azt mondja, hogy a ti rossz gondolkodásotok miatt nem éltem ezzel. A korintusoknak mondta, akik egyébként dúskáltak a javakban. Vagy legalábbis voltak közöttük olyanok, akik dúskáltak. Voltak szegények is, de nem mind. És egyébként a következő fejezetből kiderül, de mindig. Mit akartál mondani? Így van, a szellem vezette őt ebben. De ettől függetlenül ez nem teszi érvénytelenni azt, hogy az Úr mit rendelt. Azt, hogy az evangéliumból éljenek, viszont ez nem törvény. Na, ezt akartam kihangsúlyozni, ez nem törvény. Ez egy jó terv, amit, ha a szellem úgy vezet, akkor nem muszáj ezzel a tervvel élni. Így van, tehát, hogy nincs tized, így van. Tehát az ószövetségi tized fizetés az az ároni lévitai papsághoz kapcsolódik, konkrétan lévitai papsághoz, a léviták szedték be a tizedet, ők fizették az ároniaknak is a tizedet, és mivel megszűnt a papság, megszűnt a tized is. Tehát ezt nem lehet átvinni. Az a papság megszűnt, de nem lehet átvinni a másikra, hogy akkor a másikban kötelező, mert nem kötelező. Tehát ilyet nem rendelt sehol az Úr. Alapelvként látjuk azt, hogy az Isten így gondoskodott a jelképesen azokról, akik az Úr szolgálatát végezték, és ez erre hivatkozik Pál, hogy ez egy példázat volt, hogy az Úrnak van egy ilyen terve, de a folytatásból kiderül, hogy ez nem kötelező. Mert ha kötelező lenne, akkor ő nem élhetett volna azzal, hogy erről a jogáról lemondjon. Akkor bűnt követett volna. Mert akkor az Úr törvényével vagy parancsával ment volna szembe. De mivel nem parancs, nem törvény, hanem egy jó terv, amivel vagy együttműködsz, vagy nem. Pál apostol a maga részéről azt mondta, hogy ő inkább szeretné, hogy ezek az emberek először megismerjék az Istent, először, ne legyen semmi akadály, vagy egy rossz gondolat a fejükben, de miután megismerték Istent, azért nem árt, hogyha tudnak az ő jó tervéről is. De akkor is azt mondja Pál, ezt most itt nem idéztem, nézzétek meg, olvassátok el 1 Korintus 9-ből, azt mondja, hogy ja, ezeket nem azért mondom, hogy akkor most hogy fizessetek nekem, most saját szavaimmal mondom. Inkább soha ne fizessetek, hogy most azért azt gondoljátok, hogy itt most lejmolok tőletek. És hadd mondjam el nektek, ugyanezt tudom nektek én is mondani. Hogy azért mondom ezeket, mert itt elkezdte őket tanítani akkor az anyagi dolgokról. És utána elmondta itt konkrétan, pont nem idéztem, sajnálom, de nézzétek meg magatoknak, hogy kifejezetten mondja Pál, hogy jaj, de hogy is nem azért mondom, hogy akkor most akkor itt fizessetek, vagy adjatok nekem valamit, mert nem erről szól a dolog, hogy akkor most itt úgymond akkor, na jól van, akkor adunk Pálnak. Értitek? Tehát, hogy ez az egész úgy rossz, ahogy van. Ez a lelkület. És én is ugyanezt mondom nektek, hogy értsétek meg, hogy azért is rossz erről a témáról beszélni, mert ha valaki erről beszél, akkor rögtön azt gondolják a másik oldalon levők, hogy biztos azért mondja, hogy akkor adjatok pénzt, és akkor na jól van, akkor dobunk egy picit többet a ládába, aztán utána megszavaztát. Tehát nem erről van szó, értsétek meg. Pál apostol egyszerűen csak elmondta nekik, hogy most már elég nagyok vagytok hozzá, hogy megértsétek, hogy egyébként mi az Úrnak a terve ebben a dologban. És egyébként pedig szabadság van. Én nem vagyok ettől függő. És a Filippi levél az, ahol látunk egy olyan példát, ahol ezt emberek megértették, és jól éltek vele, és ezt szeretném nektek a legvégén megmutatni, hogy milyen áldásai vannak ennek. Ezt a szakaszt úgy neveztem, hogy az evangélium partnerei, bevallom nektek, hogy ezt hallottam, ezt a kifejezést valakitől, partner is, megtetszett nekem ez a kifejezés. Úgy jól kifejezi azt a gondolatot, amit én is megértettem meg, ami a szívembe került, hogy ez egy partnerség, egy üzleti partner. Nem tudom, ki az, akinek mond ez valamit, ez a szó, hogy partner, üzleti partner. Most ilyen anyagi téren gondolkodunk. Na, mit jelent az, egy üzleti partner? Így van, tehát a terheket, az anyagi terheket is együtt hordozzák, és a jutalmakban is, tehát mondjuk egy vállalkozásról van szó, annak a javaiból is kölcsönösen részesülnek, igaz? Tehát ez az üzleti partner. Na nézzük akkor. Mondtam, hogy ezt említettem nektek Jézusnak az életéből, de ez úgy végig gondoltam, hogy van egy érdekes szakasz, ez egyetlen hely, hogy ezt megemlíti Lukács evangéliuma, hogy amikor Jézus hirdette az evangéliumot, nem olvasom fel az egészet, Lukács 8-ban megtaláljátok, járta Jézus a városokat, falvakat, hirdette Isten országának evangéliumát, és vele volt a 12 és néhány asszony, és felsorolja őket, álljunk meg egy pillanat. Tehát azt mondja, hogy bejárta a városokat és falvakat, és hirdette Isten országának evangéliumát. Én ezen soha nem gondolkodtam korábban, amíg nem néztem azt a filmet. Ez egy komoly logisztikai probléma volt. Tehát ő járt városról, városra, faluról, falura. Sátoroztak.
Nem is kevesen
voltak. És valószínűleg ettek. Valószínűleg ettek. El tudjátok képzelni, hogy ettek közben? És nem voltak kevesen. Tehát aki mindig végig vele volt, mert voltak mindig, akik összecsődött a tömeg, és akkor több száz, meg több ezer ember, de egyébként nem mindenki volt vele. 12 volt vele, meg néhány asszony, megemlíti őket. De az azt jelenti, hogy mondjuk Jézus 3,5 évig szolgált, az mondjuk 1260 nap, 12 tanítvány, meg mondjuk számoljuk 15 fővel, annyit itt konkrétan fel is sorol, hogy a 12 tanítvány plusz Jézus, meg még egy pár asszony, akiket név szerint megemlít, és akkor ezt most szorozzuk már fel úgy kajailag. Csak a kaja. 15-20 főre, hát én ezt úgy kiszámolgattam, ez olyan mai, mondjuk, hogyha egy napra 1500 forintot veszek egy egész napi élelemnek. Az sok vagy kevés szerintetek?
Nagyon kevés.
Mondjuk egy főre, egy napra 1500 forint kajára. Elég. Jó? Elég. Abból el lehet tengődni. Mit tudom én, lehet belőle venni egy kiflit, meg egy tejet, meg egy kenyeret, egy kiló kenyeret. Abból el lehet tengődni belőle. Csak úgy elképzelem, kiszámoltam, mondjuk 1500 forintot számolok egy napra kajára, erre a létszámra, az úgy 3,5 év alatt egy olyan 20-30 millió forint között van. Hello, az egy kicsit sok. És ezek az emberek közben dolgoztak szerintetek? Nem dolgoztak. És így folytatja, figyeljétek meg, mentek utána ezek az emberek is, megemlít konkrétan Mária Magdalénát, vagy Magdalai Máriát, Johanna, Heródes tisztartójának a felesége, Zsuzsanna és mások is, akik vagyonukból szolgáltak neki. Érdekes, nem? Tehát, hogy ezt lélegzettel mondja el, hogy Jézus csinált ezt a munkát, 3,5 éven keresztül járta, tehát ez egy komoly logisztikai probléma volt ezt megoldani, de hogy ennek mögött álltak szponzorok. És ez nem kevés pénz volt, hogy ezt finanszírozzák, ezt a munkát. És konkrétan megemlít néhányat, akik nemesek asszonyok voltak, akik a vagyonukból szponzorálták ezt a munkát. És Pálnak is voltak szponzorai, a Filippi gyülekezet, konkrétan őket nevesíti így ezzel kapcsolatban a Filippi levélben. 4. fejezet 10. versétől. Azt mondja, nagyon örültem az Úrban, hogy végre megújultatok a felőlem való gondoskodásotokból. Mit jelent, hogy megújultatok? Az azt jelenti, hogy már korábban is adakoztak. Tehát ez nem egy egyszeri dolog volt, jó? Tehát, hogy nekik ez egy rendszeres dolog volt, amelyre eddig is gondoltatok, de nem volt alkalmatok. Jó? Tehát, hogy ott logisztikai, tehát nem az volt, mint a mai világban, hogy akkor bankkártya, meg bankszámla, és akkor feltöltöm, hanem ott fizikailag el kellett jutni több 10 vagy 100 kilométerre fizikális tárgyaknak, tehát mondjuk pénznek, vagy ételnek, vagy bárminek. Hát, hogy nem volt olyan egyszerű logisztikailag ezt megoldani, és ezért azt mondja, hogy gondoltatok rá, csak nem tudtátok megvalósítani. Azt mondja, hogy nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Na most én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amiben egy elöljáró elől tud járni. Azt mondja Pál, hogy ő megtanulta. Nem tudom, ti biztos nem voltatok még ilyen helyzetben, én már voltam, hogy amióta az Úrnak a szolgálatába álltam, voltak olyan helyzetek, amikor el kellett gondolkodnom, most akkor tényleg akarja az Úr, hogy folytassam, vagy nem. Azt mondja Pál, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor, és nekem is voltak olyan helyzetek az életemben, amikor, hát úgy szűkölködés volt, volt mit enni éppen, de azt, hogy most így tervezni akár egy hónapra is előre, arra már nem volt. Vagy akár csak 2 hétre is. Van, aki a saját életében is megtapasztalja ezt, de nem, valaki meg nem. És azt mondja Pál, hogy én megtanultam. Megtanultam szűkölködni, és ugye a Korintus levélben látjuk, hogy elment Korintusba, és ott eszükbe nem jutott volna, hogy ők ezt támogassák, azt a munkát, amit Pál végez. Eszükbe nem jutott. És Pál nem mondta nekünk, hogy figyeljetek azért, adjatok már egy kis csengőt. Nem. Ő inkább megtanulta azt, hogy ha most nem ennek van itt az ide, akkor inkább szűkölködik. És majd amikor eljön az ide, akkor majd elmondja nekik, hogy igazából mit kellett volna csinálnotok. És az, hogy ő megtanult ezt, hogy hogyan tud megelégedett lenni, akkor is, amikor kevés van, és akkor is, amikor sok, erről tapasztalatként tudod beszélni másoknak. És azt tudom mondani nektek, hogy mivel én megtapasztaltam ezt, én is tudok nektek erről beszélni. Hogy igen, az Úr gondoskodik. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Mert saját életemben megtapasztaltam, hogy ez működik. És ez nem azt jelenti, hogy mindig dűzsölök meg, ott van a tanyaudvaron parkol a sugárhajtású repülő. Ki tudja, igen. Mindig mindenhez hozzászoktam, a jól lakáshoz is, az éhezéshez is, a bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. És mivel Pál apostol ezt megtapasztalt, ezért erről teljes szíve tisztaságából mondhat, hogy figyeltek, örültem, hogy támogattok engem, de ezt nem azért mondom, mert akkor most pirongatlak benneteket, hogy na hát azért most már ideje volt támogatni. Nem, azt mondja, hogy örülök neki, de amúgy is én megtanultam azt, hogy megelégedett legyek. És erről bizonyságot tudok nektek tenni, hogy itt semmi kényszer nincsen, hanem csak a szeretet árad. És erről fog beszélni a folytatásban. Mindazáltal jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban, hiszen tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából eljöttem, egyetlen gyülekezet sem volt részes velem az ajándékozás és elfogadás tekintetében, csak egyedül ti. Ez kemény, nem? Egyébként tudjátok, hogy hol volt Korintus? Macedóniában. Tehát azt a részt nevezték Macedóniának. Tehát nem csak Görögországot, hanem azt az egész részt Macedóniának nevezték. Tehát, hogy kifejezetten a korintusiakra utalt vissza, akikről az előbb olvastunk. És nem túl, nem tudom, hogy ezt hogyan értékelitek, szinte dicséretként mondja ezt már? Azokra a gyülekezetekre nézve, hát nem dicséretként mondja, csak megemlíti, hogy hát, hogy ők nem voltak ebben részesek. Csak egyedül ti, mert alkalmanként már Tesszalonikába is küldtetek nekem olyasmit, amire szükségem volt. Tehát ott voltak ezek a városok, Atén, Korintus, Tesszalonika, tehát ezeket említi így sorba. És azt mondja, hogy a kezdetén, amikor elkezdtem az ő missziós útját, akkor egyetlen gyülekezet sem vett részt ebben. Miben is konkrétan? Azt mondja, hogy az ajándékozás és elfogadás tekintetében. És nagyon érdekes, hogy ezt így mondja, ajándékozás és elfogadás tekintetében, mint hogy ez olyan szakkifejezés lett volna náluk. Én ezt hívom úgy, hogy ez a partnerség. Mert itt nem arról beszél, hogy egyszer küldtek neki valamit. Nem tudom, ezt látjátok-e. Arról beszél, hogy egyszer küldtek neki valamit. Hanem azt mondja, hogy alkalmanként, így van, tehát, hogy részesek voltatok velem, ti, alkalmanként, tehát ezt kifejezetten mondja, hogy alkalmanként, tehát, hogy időről időre ők ezt felvállalták, hogy ők ezt támogatják. Gondoskodnak róla. Szóval azt mondja, hogy gyakran küldtetek. Nem megemlít, hogy gyakran küldtetek nekem. Részesek voltatok ebben. Tehát én ezt fogalmazom meg úgy, hogy Pálnak a partnerei voltak, a szponzorai voltak, üzleti partnerei voltak. Ez ajándékozás és elfogadás rendszer, ha lehet ezt így nevezni, ebben a filippiek partnerek voltak. Azt mondták, hogy ők ezt szeretnék csinálni. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt jól tettétek. Jól tettétek, helyesen tettétek. És megmagyarázza, hogy miért. A következő részben megmagyarázza, hogy miért. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti javatokra. Hú, hát ez nagyon érdekes. Tehát amikor ószövetségi tizedről beszélünk, akkor a legtöbb esetben arról van szó, hogy akkor mit kell csinálni. Ha ezt teszed, akkor jó lesz, ha nem teszed, akkor rosszul lesz dolgod. Kötelező, parancs. És Pál apostol nem ezt mondja. Egyrészt a korintusiakból kiderül, hogy nem parancs, nem törvény, nincsen semmi kötelezettség, mert szabadság van. Még a jogok mellett is, meg az Úr terve mellett is szabadság van. Viszont azt mondja Pál apostol, hogy ki jár ezzel a legjobban? Aki ad. Nem az, aki kapja, hanem az, aki ad. Azt mondja, hogy figyelj, nem azért, hogy én kívánom az ajándékot, nem nekem kell, én tudok nélkülözni is, tudok szűkölködni is. Én megtanultam, hogy akkor is elégedett vagyok, én rendben vagyok akkor is, hogyha nem kapok tőletek bőségesen, vagy senkitől. Hanem azt kívánom, hogy azt a gyümölcsöt kívánom, ami a ti javatokra sokasodik. Hogy nektek áldás az, hogyha adtok. És a folytatásból megmagyarázza, hogy miért. Mindent megkaptam, sőt, feleslegem is van, tehát lehet akár mondjuk 2 hónapra előre is tervezni Pálnak, meg másnak is. Tehát a felesleg az azt jelenti, hogy nem csak mára elég, meg holnapra, hanem lehet, hogy még 1-2 hónapig elég. Bűvölködöm azóta, hogy Epafroditosztól átvettem, amit küldtetek, mint kedves, jó illatot, és kellemes Istennek tetsző áldozatot. Nagyon érdekes, hogy itt ugyanazt a képet használja, mint amit az előbb mondott, hogy a papok az áldozatokból részesültek. És azt mondja, hogy ez Istennek kedves, jó illatú áldozat. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Nem tudok megfelelő mennyiséget tölteni ezzel a szakasszal, de azért szeretnék egy gondolatot kiemelni ebből. Mi az, amiért az emberek nem adnak, szerintetek? Picit jó önzés, igen, de miért? Miért nem adnak? Az emberek többsége hogyan gondolkodik a pénzről, amit megkeres? Egyrészt az az övé, nagyon jó, az az enyém. Azért én megdolgoztam, keményen dolgoztam érte. És... nem csak a jövőben kell, hanem nem csak biztos. Miért ti mindent fillért, amit kaptok, dolgoztok, azt félreteszitek a biztonságotokra, vagy mi? Hát a megélhetésemhez kell. Vannak dolgok, amiket meg akarok venni magamnak. A hétköznapi élelmiszert, ki kell fizetnem a számlákat, a csekkeket, és még mellette, hogyha elromlik a mosógép, vagy a mosogatógép, vagy az autó, akkor azt is ki kell fizetnem, arra félre kell tenni, és a többi, nem igaz? Vagy lehet, hogyha valaki egy picit többet keres, akkor nem tudom, lecseréljük a bútort, a függönyt, a szőnyeget, az autót, nem tudom. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket szeretnék megvalósítani a pénzemből. Javítsatok ki, hogyha nem így gondolkodnak az emberek. Ez igaz. De én most csak az általános, csak a hétköznapi oldalát szerettem volna megmondani, hogy igazából alapvetően még nem is tűnik annyira rossznak ez a gondolkodásmód, nem? Hát vannak nekem is szükségleteim, vannak elképzeléseim, terveim, amit meg akarok valósítani, csak az a probléma, 2 probléma van ezzel a gondolkodásmóddal. Az egyik az, hogy a pénz, amit keresek, az az enyém. Pedig valójában az, hogy te egészséges vagy, van képzettséged, és van munkalehetőséged, ez mind Istentől van. És az, hogy te meg tudod keresni azt a pénzt, ez Isten ajándéka. Mellesleg az a pénz is az övé. Mert minden az Úri, ami ezen a földön van. Tehát itt kezdődik a probléma ezzel a gondolkodásmóddal, hogy a pénz, amivel rendelkezem a munkám során, az nem az enyém, hanem az isteni. Ez egyik probléma. A másik probléma pedig, hogyha csak a saját terveidről, meg a saját szükségleteidről gondolkodsz, akkor ebben hol van benne az Istennek a terve? Tehát ezért mondom azt, hogy partnerségről beszélünk, mert itt nem egyszerűen embereknek a partneréről van szó, hanem Isten munkájában partnerek. Az evangélium partnerei. Ezek a filippi beliek, ezek az evangélium partnereivé váltak. Ők megértették azt, hogy amiük van, az nem az övék, hanem az Istennek az evangéliumát tudják ezzel támogatni, hogy az haladjon előre, más emberek is megismerjék, ők is növekedjenek általa, és akkor ez a körforgás, ez erősödni fog. És ez, amiről Pál beszél, hogy van még egy jó dolog ebben, hogyha valaki kilép ebből a mókuskerékből, hogy enyém a pénz, az én céljaimat akarom megvalósítani, és azt mondja, hogy lemond róla, mert ez lemondással jár, ez mindig lemondással jár. Senki nem mondja azt, hogy nem jár lemondással az, hogy van otthon mondjuk 300 000 forintunk, és tudom, hogy a másik embernek, aki ott van mellettem, szüksége van, mert éppen valamiben pórul jár, és neki szüksége van 200 000 forintra, és odaadom azt a pénzemet, ami van, és közben meg nekem is lerobbant a kazánom. És nem tudom belőle megjavítatni. Senki nem mondja, hogy ez nem lemondás. De tudjátok, mint az Úr utána küld többször annyit. Tapasztalat. Jó? Tehát ezt nem a levegőben mondom. Tehát arról beszél Pál apostol, hogy azáltal, hogy beálltok ebbe a körforgásba, ez azért jó nektek, mert megtapasztaljátok, megtapasztaljátok, hogy az Isten gondoskodik rólatok, és nem én gondoskodok magamról. Nem én biztosítom be magamat, hanem az Isten gondoskodik rólam. És ezt nem tudod megtapasztalni másként, csak akkor, hogyha lemondasz arra, hogy te gondoskodjál magadról. Tehát nem tudod másként megtapasztalni, nem lehetséges. És ezért mondja Pál, hogy ezt kívánom, hogy ez a gyümölcs ez sokasodjon a ti javatokra, mert ez egy olyan dolog, ami által hitet gyakorolhattok Istenben. Erről beszél Pál apostol, és egyébként a korintusi gyülekezet azért megszívlelte azt, amit Pál mondott nekik, és a második levelében már egy kicsit szabadabban írhatott nekik erről, mert akkor már volt bennük nyitottsága arra, hogy adakozzanak. 2 Korintus 9:6-9-ben ezt mondja Pál, mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélt a szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott, adott a szegénynek, igazsága örökké megmarad. Tehát itt teljesen egyértelművé teszi Pál azt, hogy figyeltek, ez nem arról szól, hogy akkor most adjatok pénzt. Hanem arról szól, hogy ami a ti szívetekben van, azt fogjátok tapasztalni. Ha szűken vettek, hát szűken fogtok aratni. Ha bőven vettek, mert az van a szívetekben, hogy ti rá tudjátok bízni magatokat az Úrra, akkor meg fogjátok tapasztalni, hogy megnyitjátok a csapot, és a víz elindul, elkezd folyni, rajtatok keresztül, másokra, és mindig jön utánpótlás. Erről beszél, hogy az Isten, ő neki van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, de figyeljetek meg, hogy itt megint csak nem a magánrepülőről beszél, meg a úszómedencés villáról, hanem azt mondja, hogy bőven teljék minden jó téteményre. És ez egy nagyon fontos kérdés, az előzőnél kiírtam, de nem tettem fel ezt a kérdést, hogy mi van előbb? A bőség, vagy a bőkezűség? Ez egy érdekes kérdés, ezen érdemes elgondolkodni. Hogy a bőség van előbb, vagy a bőkezűség? Mert sokan úgy gondolkodnak, hogy hát én nem tudok adni, mert nekem nincs. Majd hát adjon az, akinek sok van. Egyébként, aki így gondolkodik, az akkor sem ad, hogyha neki sok van. Így van, ott a példa, a szegény özvegyasszony a 2 fillérjét adta, az összeset odaadta. Ő neki nagy hite volt erre. És az a helyzet, hogy ez egy törvényszerűség, aki szűken vett, szűken is arat. Tehát, hogy és nem azt mondja Pál apostol, hogy figyeljetek, nehogy félreértsetek. Nem azt mondom, hogy akkor most akkor... Nem ezt mondja. Azt mondja Pál, hogy figyeljetek, nem. Mindenki úgy, ahogy eltökélte a szívében. Tehát, hogyha a te szívedben nincs ott az a hit, hogy te rá tudod magad bízni Istenre, akkor ne adj. Akkor ne adj. Akkor ne adakozzá. De hogyha te a szívedben bizalmat tudsz Istennek szavazni, rá tudsz hagyatkozni az ő igéjére, ki akarod őt ebben próbálni, akkor bátran tedd, és meg fogod tapasztalni. Amilyen mértékben a hitedet bele tudod ebbe vetni, olyan mértékben fogod tapasztalni, hogy működik. Ha nem tudod belevetni, nem baj, az Isten nem haragszik rá. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy akkor most a Malakiás 3 alapján Isten azt mondja, hogy fú, nem fizetted be a tizedet, pif, így megverem, meg úgy megverem a csűrödet, meg a termésedet, hogy nem lesz neked semmi, pif, beléd is rúgok, nem kell lesz nekem, mert nem adtál tizedet. Csúnya. Értitek, most kicsit kifiguráztam, de Isten nem ilyen gyerekes. Akkor is szeret, akkor is áld, akkor is javadat akarja. hogyha te egy fillért nem adsz neki. A Korintusi levél erről tanúskodik. Pál így írt nekik, hogy egy fillért nem adtak neki, és úgy beszélt hozzájuk, mint szeretett gyermekeihez.
Csak sajnálja, hogy nagyban nem engedjük meg őt megtapasztalni.
Hát így van, tehát saját magukat zárják az emberek az áldásoktól, azáltal, hogy nem gyakorolnak ebben hitet. Mert ez csak egy területe az életnek. De egy elég fontos terület, mert ezért mindenki pénzből él. Meg munkából. Szóval ez a legutolsó, amit szerettem volna ebből kiemelni, hogy valójában ez a az evangéliumi munkások, vagy szolgák, és az evangéliumi partnerek, ez mindenkinek jó. Csak másért. Isten adjon nektek belátást, vezetést, és kívánom azt, hogy tapasztaljátok meg az Isten bőséges áldását mindenben, az életetekben, az anyagi életetekben is. Tapasztaljátok meg azt a bőséget, amiből bőven jut adni. Isten dicsőségére. Amen.